Még mindig dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója a vendégem, és mondtam, hogy ne felejtsd szavad, és akkor folytassuk is innen. Ami itt fontos lehet, hogy ugye rengeteg új fejlesztés van, gyógyszer, de hogy ezek nagyon sokszor, főleg az első fázisban, amikor a piacra kerülnek, akkor nagyon drágák. Hogyan tudnak ezek olcsóbbak, elérhetőbbek lenni a nagy közönség számára?
Ez egy borzasztóan érdekes terület, és talán egyébként azt mondanám, hogy bármilyen iparágban nézzük, nagyon egyedülálló a szabadalmak kérdésével, és hogyha belegondolunk, hogy mondjuk az Apple-től azt kérnék, hogy az iPhone-nak a szabadalmait adja oda valakinek, akkor mindenki felhőkölne, vagy hogyha mondjuk az Unicumról kérnénk, hogy adja ki a cvak mondjuk 20 év után a receptúráját, akkor azt mondaná, hogy de hát az az övé, és ez nyilván egy teljesen jogos dolog. A gyógyszereknél ez nem így van. A gyógyszer gyakorlatilag egy olyan jószág, ami közzé válik egy adott idő után mindenképpen. Ugye ez a bizonyos innovatív és generikus gyógyszerek egyensúlya, ami tulajdonképpen a fenntarthatóságát adja ennek a rendszernek, hiszen hogyha mindig azon az elsődleges áron kellene megfizetnünk a gyógyszereket, mint amennyibe annak a kifejlesztésre kerül, akkor ez egy idő után nagyon gyorsan kifogynának a nemzeti kasszák, és nem tudnánk a gyógyszereket megfizetni. De itt van egy olyan piaci mechanizmus, ami gyakorlatilag biztosítja azt, hogy mindenképp hosszú távon is hozzáférhetőek legyenek, és gyakorlatilag az emberiség végtelen ideig tudja élvezni ezeknek a kezdeti fejlesztéseknek az értékét. És ez az a bizonyos generikus innovatív egyensúly, ami úgy néz ki, hogy én kifejlesztem a molekulámat, ezt levédem, akkor én kapok egy általában 20 évre vett szabadalmat, ez alatt a 20 év alatt én eldönthetem, és azt csinálok a molekulával, amit szeretnék, nyilván próbálom minél hamarabb eljuttatni a piacra lépéshez. Ez, ahogy mondtam, 10-15 év, tehát van egy adott ablakom, egy viszonylag rövid ablakom, amíg nekem meg kell, hogy térüljön az a nagyon sok belefektetett energia, munka, stb.
Tehát sokszor egy életmunkája van.
Pontosan, és nem egy ember életmunkája, hanem több ember életének a munkája, így van. És akkor ez bizonyos idő alatt megtérül, majd utána, ahogy a szabadalom megszűnik, onnantól kezdve belépnek a generikusok a piacra, belépnek a követő molekulák a piacra, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy én onnantól kezdve gyakorlatilag a receptet közkincsé teszem, és mindenki ugyanúgy tud egy finom gulyáslevest csinálni, mint ahogy az én anyukám csinálta előtte, de előtte csak ő neki volt meg a receptje. Tehát ezért nagyon fontos, hogy attól a pillanattól kezdve viszont már értelemszerűen olcsóbbak lesznek a gyógyszerek, hiszen minden finanszírozó próbálja minél olcsóbban, akár ugye a generikust megvéve hozzájutni a gyógyszerhez.
De most ugye itt innovációkról, innovatív gyógyszerekről beszélünk, és már a legelején is felmerült az AI, a mesterséges intelligencia belépése, a digitalizáció belépése erre a piacra is. Hogyan befolyásolja ezt a piacot?
Felgyorsítja egyrésztről, másrésztről pedig, amikor az innovációról és K+F kutatásfejlesztésről beszélünk, akkor azt azért mindenképp érdemes hangsúlyozni, hogy a gyógyszeriparban az innováció az lételem. Az ellátási lánc összes részén a legmodernebb kutatófejlesztő eszközök, a legmodernebb molekuláris vizsgálatok, de akár a gyártás során, akár a logisztika során mindenhol jelen van az AI, és most már úgy is jelen van az AI, hogy egyébként van már olyan gyógyszer, amit az AI talált meg, és ezen keresztül ment már végig a betegig. Az első ilyen gyógyszer egyébként Japánban került regisztrációra, úgyhogy borzasztóan felgyorsítja, bizonyos részeket nagyon megkönnyít, hiszen olyan számításokat olyan gyorsan és olyan algoritmusokat tud levezetni, amit humán fejjel sokkal nehezebb és sokkal hosszadalmasabb lenne, tehát bizonyos szempontból felgyorsítja, és sok tekintetben elérhetővé teszi, illetve amit ezzel kapcsolatban kiemelnék, és ami szerintem egy nagyon nagy előnye tud lenni, nem csak az AI-nak, hanem általában a digitalizációnak, hogy ez az úgynevezett real world evidence, tehát hogy látjuk azt, hogy az életben hogy működnek a gyógyszerek. Ugye a fejlesztés során látjuk a klinikai vizsgálatokból, a publikációkból, hogy az adott klinikai vizsgálatnak mik voltak az eredményei. Ez ugye egy viszonylag szűkebb populációban nézi azt, hogy az a gyógyszer hogy teljesít. Viszont most már az általában általános betegadatoknak köszönhetően azt is pontosan látjuk, hogy a mindennapi életben azok a betegek, akik elkezdik kapni azokat a gyógyszereket, azoknál az az adott hatóanyag az hogy teljesít, vajon hozza-e azt, amit a klinikai vizsgálatok során hozott, vajon a mindennapi életben is olyan hatékony az a gyógyszer, és sokkal jobban tudunk ezzel alakítani és optimalizálni rendszereket, akár finanszírozás szempontjából, de ami még ennél is fontosabb, az egyéni beteg szempontból, hiszen ugye azért a betegek is különböznek, és ezeknél az új terápiáknál, nyilván ez a régiekre is ugyanúgy igaz volt, csak régebben azért a szőnyegbombázás az jellemzőbb volt mondjuk az orvostudományban, most sokkal inkább a precíziós medicina fele megyünk el, tehát sokkal jobban meg tudom mondani, hogy annak az adott betegnek milyen terápiára van szüksége, és ezt vissza is tudom mérni.
Ja, most ez nagyon érdekes, hogy mondtad, hogy Japánban az első AI által fejlesztett gyógyszer már ott van a piacon. Milyen irányba mehet ez? A kutatók helyét átveheti a mesterséges intelligencia?
Nekem meggyőződésem, hogy a kutatók helyét a mesterséges intelligencia soha nem fogja tudni átvenni. Különösen azt gondolom, hogy az egészségügy területén nagyon sok olyan AI megoldás van már, ami segíti az egészségügyben dolgozók munkáját, és ugyanígy egyébként a gyógyszerfejlesztésben dolgozó egészségügyi szakemberek munkáját is, de nem tudja átvenni a szerepét, hiszen mindig kell, hogy legyen valaki, aki értékeli ezeket az eredményeket, és egyébként ha...
Hát aki adott problémákra rávilágít,
pontosan,
találkozva a betegekkel.
Illetve azt nagyon fontos látni, hogy egy gyógyszerfejlesztés során olyan szigorú szabályok vannak, és olyan szigorú folyamatszabályozás van, hogy itt igazából a kutatókat nem tudjuk, és szerintem nem is lehet cél, hogy ebből kikapcsoljuk. Az lehet cél, hogy az adott kutatónak a kapacitásait tudjuk segíteni. Tudjuk segíteni azt, hogy ő hogy tudja minél gyorsabban, minél jobban, minél szélesebb körűen értékelni a kapott eredményeket.
Tartsunk egy kis szünetet, és folytassuk innen. Dr. Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója. A vendégem, beszélünk még majd egy picit az AIPM célkitűzéseiről, vezetői szerepkörről, vezetői felelősségről, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk, tartsatok velünk továbbra is.